Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Menedékem és pajzsom vagy te, igédben van az én reménységem. Amen. Imádkozzunk. Áldott légy, édesatyánk, hogy mára is készítettél nekünk alkalmat arra, hogy halljuk a te igédet, hogy találkozzunk veled, és megtapasztaljuk, mennyire szeretsz, milyen fontos az életünk a te számodra, és Uram, add, hogy teljes mértékben rá tudjunk hangolódni. Annyi minden elfoglal bennünket, betölti a gondolatainkat, különösen most ez a helyzet, amiben vagyunk, állandóan ezzel találkozunk, és mi magunk, és gondolkodunk rajta, mi van, hogyan lesz. Sokszor a félelem akar erőt venni rajtunk, és Uramat, hogy ne így legyen, hanem lássunk téged, hogy ismerjünk meg igazán úgy, hogy te vagy a mindenható Isten, a te kezedben van ez a föld, és a mi életünk. És Uram, hogyha sok nyomorúság találkozunk is, és betegségek, fertőzések, életveszélyes helyzetek, sőt a halál is jelen van, ez Uram nem a te munkád, ez a gonosztól van, az akar pusztítani, tönkretenni, és különösen tőled, és az örök élettől elszakítani. Ezért könyörülj, hogy csak rád figyeljünk, hogy nemet mondjunk a gonosznak, és ismerjük föl a te tervedet, halljuk meg szabadat, amellyel hívsz bennünket, mert akkor lesz életünk, üdvösségünk, hogyha elindulunk, Úr Jézus, téged követni, ha engedjük, hogy megtisztítsd az életünket, és tesszük a te akaratodat. Kérünk, hogy így jöjj közel most is hozzánk, és szólíts meg igéddel, és add, hogy rezonáljon rá a szívünk, vegyél el tőlünk minden félelmet, minden idegen gondolatot, Uram, és add, hogy amit mondasz, az valósággá váljon bennünk és általunk. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, ahogy az írva van az Efézusiakhoz írott levél 6. fejezetének az első 9 versében. Tehát Pál apostol Efézusiakhoz írott levele 6. fejezetének első versétől így van megírva Isten igéje. Ti, gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban, mert ez az igaz. Tiszteld a te atyádat és a te anyádat, ami az első parancsolat ígérettel, hogy jó legyen neked dolgod, és hosszú életű légy a földön. Ti is, atyák, ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek azokat az Úr tanítása és intése szerint. Ti szolgák, engedelmesek legyetek a ti tesz szerint való uraitoknak, félelemmel és rettegéssel, szíveteknek egyetességében, mint a Krisztusnak. Nem a szennek szolgálva, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem mint Krisztus szolgái cselekedve az Isten akaratát lélekből. Jó akarattal, mint akik az Úrnak szolgálnak, és nem embereknek. Tudva, hogy ki, ami jót cselekszik, azt veszi az Úrtól, akár szolga legyen, akár szabad. Ti is, urak, ugyanazt cselekedjétek, hogy a ti uratok is mennyben van, és személyválogatás nincs ő nála. Már láttuk az eddigiek során, hogy Pál apostol az Efézusban élő szenteknek, vagyis az Úr Jézus Krisztus tanítványainak írja ezt a levelet, és nem általánosságban az egész Efézus településen élő közösségnek, hanem azoknak, akik szeretik az Úr Jézust, akik ott vannak a gyülekezetben, akik hallani akarják az ő igéjét, sőt, hallják is az igét. Tehát azoknak ír Pál, akik ott vannak, a Krisztus gyülekezetében, és hallják mindazt, amit Pál írt nekik, mert valaki a gyülekezet vezetője ezt felolvassa, és ők pedig szomjas szívvel fogadják az igét. És ezek az első gyülekezetek, ezek ilyenek is voltak, a szívük, mint a szivacs szívta magába az igét. Mint a szivacs a vizet. Úgy szívták fel az igét. És jó belegondolni abba, hogy én hogy közelítem meg az Isten szavát. Olyan az én szívem is, mint a szivacs, hogy szívom magamba, amíg meg nem telek. Különösen most ezeket az időket, napokat arra használjuk, hogy megteljek az ígével. Hiszen máskor sokszor rohanva olvasunk el néhány verset a Bibliából. Most, ha akarjuk, juthat rá több idő. Ha akarom, akkor jobban törekedhetem az Úr Jézus megismerésére. Mert ugye az igén keresztül őt figyeljük, őt akarjuk megismerni, hozzá akarunk közelebb kerülni, és az van bennem, hogy szeretnék úgy élni, ahogy ő élt, és abba az irányba haladni, ahova ő vezeti az életemet. Tehát ilyen a szívem, ilyen szivacs-e a szívem, ami szívja föl az Isten igéjét. Tehát az ige az mindig azoknak szól, akik azt hallják. És ez igaz nem szórakoztat, hanem megtanít arra, hogy hogyan kell a keskeny úton járni. Tehát az ige nekem szól. Ha én kézbe veszem, hallgatom, akkor nekem szól az ige. Az Úr Jézus engem akar megszólítani, számomra van üzenete, és nem mások számára. Nem az az érdekes, hogy mit mond a társadalomnak, hanem hogy mit mond nekem, aki egyszer azt mondtam, hogy igen, Uram, követlek téged akárhová mész. Nekem szól, aki egyszer meghallottam a hívást, hogy kövess engem, és fölálltam az életem vámszedő asztala mellől, és elindultam vele egy új életre. Persze az is kérdés, hogy tényleg fölálltam-e a vámszedő asztalom mellől? Fölálltam-e a régi életem mellől? És tényleg őt követem-e, mindent magam mögött hagyva? És már csak őrá figyelek. Tehát nekem szól azért, hogy amit mond, azt éljem. Igen, az igét azért kapjuk, hogy éljük is meg, amit hallunk. És hogyha éljük, akkor tulajdonképpen valósággá lesz, amit az Úr Jézus úgy mondott, hogy ti vagytok a világ világossága. Ha éljük, akkor lámpák leszünk, aminek a fényét meg lehet látni, észre lehet venni. Mert Efézusban, és ugyanúgy ma a társadalomban nem azt veszik észre, hogy milyen tanításokat teszünk közzé, milyen hitvallást, milyen dogmát, hanem azt arra figyelnek föl, hogyha a Jézusban hívők élete különbözik, akár a más vallásúak életétől, vagy egyszerűen a többség életétől. Hát Efézusban is azért világított a gyülekezet, mert észrevették, hogy nem csak arról van szó, hogy egy új vallásos közösség jött létre, megtartják ők is a maguk, mondjuk így, Isten tiszteletét, aztán hazamennek, és ugyanúgy élnek, mint mi, akik például a pogány kultuszba járunk. Hát pont azért figyeltek fel a gyülekezetre, ott Efézusban, majd később az egész római birodalom területén, mert meglátták, hogy ezek az emberek másképp élnek. minőségileg másabb az életük. És ezért szól hozzánk is az Úr. Ezt akarja, hogy ez a más, ez a minőségileg más jelenjen meg általunk. Hogy észre lehessen venni, hogy igen, ezek az emberek itt vannak, Krisztust követik, hozzátartoznak, és ne csak annyi legyen, hogy igen, tudjuk, hogy egy településen vannak keresztjének, mert van keresztjén templom. Hanem arról vegyék észre, ha van templom, ha nincs templom, ha ki lehet menni, ha nem lehet kimenni, hogy más az életünk. Hogy más áll az életünk középpontjába, más a fontos nekünk. És így beszél Pál apostol a családról, ugye a tegnapi részben hallottunk a házasságról, most a szülőkről, gyermekekről, és ugye annak a kornak a gyakorlata szerint egy háztartásba beletartoztak a rabszolgák is. Nem csak a szűk család, férj, feleség, gyerekek, hanem a családhoz hozzátartoztak azok a rabszolgák, akik ott éltek velük. Tehát tulajdonképpen egy ilyen bő családról van szó. És Pál most ezt szólítja meg, mégpedig azért, mert itt fog igazán megjelenni a krisztusi más. Ez lehet világító eszköz a többiek számára, amikor látják, hogy férj és feleség másképp viszonyul egymáshoz, mint ahogy eddig tették, mint ahogy az ő nem Krisztusban élő barátaik talán még mindig teszik. Vagy már másképpen viszonyul egy Krisztust követő házigazda a szolgáihoz, mint ahogy korábban viszonyult hozzájuk. Hogy most már nem csak pénzkereseti eszközt lát bennük, egy szerszámot, akit addig használok, amíg hasznot hajt, és amikor már nem hajt hasznot, elbocsátom, kidobom, nem törődök vele, hogy mi lesz tovább a sorsa. De erre odafigyelnek. És megszólítja Pál ugye a gyerekeket, most ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban, mert ez az igaz. Ugye másik fordításokban engedelmeskedjetek. Ugye az van, de igazából itt nem egy, tehát nem azt mondja Pál, hogy a szülő kiadja a parancsot, és azt mindenképpen meg kell csinálni. Nem ez a szülő-gyerek kapcsolat. Eredeti szöveg, hogy hallgassatok a ti szüleitek szavára. Az Úrban. Hallgassatok arra a szóra, amit ők is Krisztustól kaptak, meg úgy hallgassatok a szülőkre, hogy látjátok az életükből, hogy ők is hallgatnak Jézusra. Tehát itt nem valami elnyomásról van szó, erőszakról, hogy a gyerek dolga, kutya kötelessége, hogy engedelmeskedjen, akkor is, ha valami nagyon rossz dolgot mond neki a szülő. Nem, hanem figyeld a szülő életét, és ha látod, hogy igen, ő is cselekszi azt, amit Jézus Krisztustól hall, tanul tőle, akkor te is figyelj rá. Mert a Krisztusra figyelő szülőre érdemes hallgatni. Nem kötelező, de érdemes hallgatni. És hogyha látod a szülők életében, hogy ők követik Jézust, fontos nekik Jézusnak az akarata, meg megfigyeled azokat a szülőket, akik még nem ismerik Jézust, összehasonlítod a két családot, lehet, hogy rádöbbensz, hogy mennyivel jobb, hogy a te szüleid Krisztust követik? Mennyivel jobb, hogy nálatok Krisztus van a középpontban? Mert ugye mit mond Pál, hogy az Úrban? Ez azt jelenti, hogy a család középpontja Jézus. A szülők és a gyerekek is ráfigyelnek, hogy Jézus a tekintély, az ő szava számít. Az életünkben az ő szava a döntő. Tehát jó, hogyha, és ebbe, mint szülők is ebbe az igébe beletekinthetünk, végig gondolhatjuk azt, hogy úgy tudjuk-e felmutatni Jézust, Isten országát, a gyermekek, unokák, a családunk számára, hogy meglátják, ez nem kényszer, hanem egy nagyszerű lehetőség. Egy nagyszerű lehetőség az Isten országába tartozni. Óriási kincs az Isten országa, ami mindent megér. És tudjuk-e mi ezt közvetíteni? Tudjuk-e odaállítani úgy az Isten országát, hogy a gyermek azt mondja, igen, abban az országban megéri élni. Abban az országban jó élni. Hogy nem azt látom, hogy veszítek. Hiszen az akkori hívő fiatalok is látták a maguk társadalmának azokat a fiataljait, akik nem Krisztust követték. Azok is látták, hogy akik Krisztus nélkül, Isten nélkül járnak a világba, sok mindenen, talán hamarabb keresztül mennek. Azoknak is ott lehetett a szívükbe, de hát ő nem hívő, és mégis gazdag, és mindene megvan. Még Krisztust követjük, és lehet, hogy egyszerűbb körülmények között élünk, és nincs meg mindenünk azonnal, meg még nem kaptam társat, annak mindene megvan, ezen a téren is. Ők is látták, de fölismerték, hogy Jézushoz tartozni, az ő országába tartozni, az mindent megér. Ugye maga Jézus is beszélt egy olyan példázatról, ahol a kereskedő egy szántóföldön óriási kincset talál, és tudja, hogy csak akkor lehet azt megszerezni, ha mindenét eladja, ha mindenét fölteszi arra, hogy megszerezze a szántóföldet benne a kincsel. Hát az Isten országa ilyen nagy érték, hogy föl tudom-e rátenni az egész életemet. Mert mindennél többet ér. Tudom Krisztusban mit kapok. Beletenni, rátenni mindent. Mert tudom, hogy majd ő gondoskodik rólam. Ha neki élek, neki szolgálok, ő fog rólam gondoskodni. Megadja azt, amire szükségem van. És az Isten országában, a családban, családba beletartoznak, ugye a szülők, vagy nagyszülők, és azt mondja, tiszteld a te atyádat és a te anyádat, ami az első parancsolat ígérettel. És ez elsősorban a szociális gondoskodást jelenti. Hogy amikor a szülők eljutnak oda, hogy nem tudnak már magukról gondoskodni, akkor azt a gyermek vállalja. Mert tudja, hogy amikor ő se tudott magáról gondoskodni a születése után, gondoskodtak róla a szülei. És lehet, hogy sok mindenről lemondtak, mert szerették. Örültek az élet ajándékának, és törődtek vele. És ha ezt meglátjuk, akkor mi is tudjuk vállalni az időseket, a szülőket. Sőt, az Úr Jézus is így értelmezte azt, ezt az igét, amikor azt mondja a vezetőknek, hogyha valaki jó módban él, de gondoskodni kéne a szüleiről, akkor beviszi a pénzt a templomba, és azt mondja, hogy ezt templomnak szánom ajándékul. És akkor így fölmentik arról, hogy gondoskodjon a szüleiről, és Jézus ezt elítéli. És azt mondja, hogy nem, ez hazugság. Az a feladatod, hogy a szülődről gondoskodj, hogy segíts neki, hogy vedd körül. És mondja, ehhez ígéret is társul. Ez az első parancsolat, ami... Hát ígéret társul, jó legyen dolgod, és hosszú életű légy a földön. Tehát az, hogy hogyan viszonyulunk az előttünk járó generációhoz, az visszaköszön majd a magunk életében is. És most eszembe jut egy kis történet, ugye, hogy volt egy család, amelyben jelen volt az idős édesapa is, és volt egy kisgyermek, és együtt laktak, minden nap együtt étkeztek, és eljött az idő, amikor az idős édesapa, nagyapa már csak szürcsölni tudott, meg kilötyögtette a kanálból a levest, mert reszketett a keze, elejtette a tányért, és az összetört, és ezen nagyon megharagudtak a fiatalok, és egyszer csak úgy döntött a fiatal édesapa, hogy fából készít tányért és kanalat az édesapjának, és félreültetik a sarokba. El is készült, félreültették, és most már nem zavart senkit az idős apuka. Aztán pár nap múlva egyszer csak azt látják, hogy a kisgyerek fölvesz egy darab fát, beül a sarokba, és elkezdi faragni. És megkérdezi az édesapja, hogy fiam, mit csinálsz? Hát apukám, tányért és kanalat neked, hogyha majd megöregszel, te is abból tudjál enni. És akkor végig gondolták, és visszaültették az idős szülőt maguk közé. Tehát visszaköszön, ahogy mi bánunk a szülőkkel, az visszaköszön a mi életünkben is. Aztán ti, atyák, ne ingereljétek gyermekeiket, gyermekeiteket, ne ingereljétek haragra őket. Tulajdonképpen ezt jelenti ez, hogy haragra ne ingereljétek. És én ezt úgy látom, hogy az van benne, hogy hát ne várjuk el a gyermektől azt, amit mi se teszünk. Ne várjuk el, hogy ő tegye, vagy elsajátítsa, ami nekünk nem fontos. Ne várjuk el, hogy ő menjen Isten tiszteletre, vagy vasárnapira, ha az nekem se fontos. Ha nem akarok menni. Ne ingereld, hogy menj el! Mert mondd azt, menjünk együtt. És akkor nem fog bosszankodni, mert nem azt látja, hogy a szülő otthon marad, és nézi a tévébe a sportot, meg a filmet, meg a nem tudom mit, meg csinálja a hobbiát, neki meg el kell menni KT-ra, hanem azt mondja, megyünk együtt, mert nekik is fontos. Nem csak velem tetetik fontossá, tőlem várják el, nekik is fontos. És mindezeket Pál azért írja le, hogy közben beletekintve lássuk meg, hogy működik a mi életünk, és amíg az ige szól, az mindig azért szól, hogy lehet változtatni. Tehát nem arról van szó, hogy meghallgatunk valamit, és hát igen, tetszik, vagy véleményezzük, ugye, hogy ez ma nem megvalósítható, mert itt nem egy emberi vélemény hangzik el. Azért mondjuk igének a Bibliát, mert Isten szava. És nem arról van szó, hogy én hogy állok hozzá, mi róla a véleményem, vagy összevetem a társadalom véleményével, és majd azt szerint cselekszem, amit a többség mond, hanem ez Isten szava. És azért szólít meg, hogy azt akarja, hogy még, amíg lehet, addig alakítsuk az életünket az ő akaratához. Igazítsuk hozzá, változtassunk ott, ahol lehet változtatni. Aztán megszólítja a szolgákat, az apostol, tehát ahogy az elején láttuk, ezek a szolgák ott élnek abban a háztartásban. És nem csak arról van szó, hogy ott élnek a háztartásban, egy családban, ahol adott esetben vagy a szolga, vagy a rabszolgatartó gazda keresztjénné lett, vagy akár mind a kettő, hanem ugye ezt a levelet a gyülekezetnek írja Pál. És ha megszólítja a szolgákat, ez azt jelenti, ez óriási dolog, hogy a gyülekezetben vannak rabszolgák. Tehát olyan rabszolgák, akik keresztjénné lették, tehát hirdették az evangéliumot Pálék a rabszolgáknak is, és a rabszolgák befogadták az életükbe Jézust, és részt vehettek a gyülekezet közösségébe. Ez óriási dolog, mert kint a társadalomban szabad emberek közé nem mehetett rabszolga. És a gyülekezetben egymás mellett vannak, így szólítja meg, hogy akár szabad, akár szolga. Együtt vannak. Tehát a Krisztusi hit az felszabadító. Az nem azt nézi, hogy már ki hova tartozik, melyik népnek a fia. Vagy milyen társadalmi helyzetben van. Hát nem óriási dolog. Egymás mellett ülhetett a szolga meg a szabad, aztán meg évszázadokon keresztül ki volt jelölve a hely, hogy a templomba ki hol ülhet. Hát ez nem krisztusi. Olvassuk, hogy együtt vannak jelen, és hallják, amit mond Pál, és a szolga magának hallja, a gazda magának hallja az igét, és amit megért, azt mind a kettő elkezdi majd cselekedni. Erről beszél Pál. Te megérted az igét, ott van a szívedben Jézus, és visszamész a gazdához, aki talán még nem is Krisztusnak a tanítványa, de már nem azt nézed, hogy ő rabszolgatartó, hogy kihasznált téged, hanem úgy mész haza, és végzed a feladatodat, hogy már túllátsz a te rabszolgatartódon, és látod Krisztust. Úgy éled meg a munkádat, hogy már Krisztusnak engedelmeskedsz. Krisztusnak végzed a munkát, ugye nem a szemnek szolgálva, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem mint Krisztus szolgál. És ez óriási változás. És ezt Isten igéje viszi végbe. Ez óriási változás, hogy egy rabszolga a gazdájának már úgy végzi a feladatot, hogy Krisztusnak, és nem azt nézi, hogy ez egy kegyetlen, azt mondja, ha félsz is tőle, ha rettegtél is eddig tőle, mert kegyetlen volt, most már Krisztust látod. Látod, hogy ő mit szenvedett érted a kereszten. Hát őt is bántalmazták, megverték, megölték a kereszten, és ha erre figyelsz, más szívvel, más lélekkel végzed a munkád, és ezt lehet, hogy észreveszik. Erre lehet, hogy oda fognak figyelni, hogy mi történt ezzel a rabszolgával. Tegnap, ha keményen bántunk vele, még haragos volt, még visszabeszélt, zúgolódott, összetörte, ami a keze ügyébe akadt. Ma meg másképp csinálja. Mi történt ezzel? És ha megkérdik, akkor el fogja mondani, hogy Krisztus bejött az életembe, és megváltoztatott engem. Hogy meg lehet változni, hogy lehet másképp élni ugyanazon a helyen. Hogy egy rabszolga tud másképp viselkedni, dolgozni, másképp állni az emberekhez, és viszonyulni, mint korábban. A közeg az ugyanaz maradt, de más lett a rabszolga szíve. És ma is erre van szükség, hogy a szívünk változzon. Mindenki azt várja, hogy a környezet változzon. Végemre már kiszabaduljunk ebből a vírus helyzetből. De változik-e a szívünk? Másképp megyünk-e majd ki az életbe? Másképp fogunk-e gondolkodni? cselekedni, élni, el tudjuk-e mondani, hogy Krisztusban és Krisztussal megyek már, és őrá figyelek, hogy neki végzem a munkámat. Mert a Krisztusban való hit az emberi kapcsolatokra is kihat, megváltoztatja, mássá teszi őket. Tehát Pál tanítja a rabszolgát, hogyan élje meg a hitét, és tanítja a gazdát is. Azt a gazdát, aki befogadta az életébe Jézust, otthon vannak neki rabszolgái, és még fogalma sincs, hogy viszonyuljon hozzájuk. És elmondja Pál, hogy igen, te egy gazdag ember vagy, vannak rabszolgáid, akikre eddig munkaeszközként tekintettél, most már te is tekints rájuk emberként. Lásd meg, hogy ők is emberek, és ami fontos, hogy ne felejtsd el, hogy a te életednek is van gazdája. De csak úgy tudta, hogy ő a gazda, és vannak rabszolgái. Most pedig átéli, hogy neki is van gazdája, és ez a gazda Jézus. És Jézusra tekintve figyeljen oda a szolgáira. És most már, hogyha ő Jézushoz tartozik, az azt jelenti, hogy változtat az eddigi hozzáállásán. Változtat a rabszolgáival való kapcsolatán. Ugye elhagyva a fenyegetést. Elhagyva a fenyegetést. Az megszokott dolog volt, hogy ha valami nem tetszik, jó megverik, jó megkorbácsolják a rabszolgát. Az se számított, ha belehagy. Senki nem vont a felelősségre a gazdát. Tehát most már, ha Krisztushoz tartozol, akkor az a lényeg, hogy változtatok. Most már nem arra figyelek, hogy, és nem az a jelsz, hogy mindenki így csinálja. Ez a társadalmi rend, ez van ma elfogadva, hanem én látom, Krisztus nem így csinálja. Krisztus nem veri meg, nem fenyeget, nem zsarolja, nem zsákmányolja ki, nem csak a pénzt látja benne. És akkor fogok világítani. Akkor lesz más az életem. Akkor figyelnek oda, ha észreveszik, jé. Hát ez ugyan olyan ember, mint mi, és most másképp viszonyul a szolgájához, és erre oda fognak figyelni. És nagyon lényeges, hogy ne csak megszabadulni akarjunk a rossztól, hanem legyen ott a szívünkben, hogy Jézussal másképp akarunk élni. Most már neki akarok tetszeni. De mit mond, hogy nem embereknek akarnak tetszeni, hanem mint Krisztus szolgái az Úrnak. És itt ez a lényeg, kinek akarok tetszeni? Hogy tekintek az életemre? Kinek akarok megfelelni? El tudom mondani, hogy én mindig mindenben Jézusnak akarok megfelelni. Azt mondom, hogy őnek itt tetszen az életem. Hogy ő tőle kapjak majd dicséretet. Nem az az érdekes, hogy az emberek megdicsérjenek, hanem Jézus dicsérjen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy te eljöttél ebbe a világba azért, hogy átalakítsd az életünket. Mert amíg te nem vagy jelen, addig bizony nem igazán látjuk egymásban az értéket, sokszor még családban sem. És köszönjük, hogy amikor te megjelensz egy-egy ember, vagy egy család, egy közösség életébe, ott megváltozhatnak az egymáshoz való viszonyulások. Már értéket, kincset látunk a másikban, már fontos nekünk, és nem csak arra nézünk, hogy milyen hasznot tud hajtani a számunkra, hanem az Úrban kezeljük, testvért látunk benne, úgy, ahogy te is, Urunk, lehajoltál hozzánk, egészen a mi életünk mélységeibe, hogy kiemelj a bűnből, a nyomorúságból, megtisztítsd az életünket, helyreállítsd az Atyával való kapcsolatunkat, és az, hogy ezt tudjuk mi is megélni családban is. Hogy ne csak elvárjunk dolgokat a gyermekeinktől, hanem éljük eléjük a hitünket, éljük elé a te tanításodat. Hadd lássák, hogy mi is tesszük, amit te mondasz nekünk, és akkor ők is fogják tenni, amit mi mondunk az ő számukra. És Uram, add, hogy odafigyeljünk az idősekre, a szülőkre, a nagyszülőkre, hogy gondoskodjunk róluk, vállaljuk fel őket úgy, hogy ők is felvállaltak minket. És köszönjük, hogy ebben is rád tekinthetünk, tőled várhatunk segítséget. Köszönjük, Uram, hogy akik benned hisznek, azok testvérekké válnak, ott nincs különbség, és a gyülekezetben már együtt haladhatunk, bárhol is éltünk annak előtte. Olyan jó itt látni ebben az efézusi gyülekezetben, hogy szolgák és szabadok együtt, egymás mellett ülhetnek a gyülekezet közösségében, egy szívvel dicsőíthetnek téged, és köszönjük, hogy őket is és minket is tanítasz, hogy mindig neked akarjunk tetszeni és megfelelni, és ne embereknek. És köszönjük, hogy ha elindulunk téged követni, akkor változást hozol az életünkbe. Rámutatsz, hogy azt akarod, hogy változzunk, változtassunk, már ne azt szerint végezzük a dolgainkat, ahogy azt tanultuk, ahogy a nem hívők teszik, hanem mindig rád figyeljünk, és Krisztusian igyekezzünk az életünket, a munkánkat, a kapcsolatainkat alakítani, mert így dicsőítünk téged. Köszönjük, hogy itt vagy velünk, eléd visszük a betegeket, egyedül élőket, megfáradtakat. Uram, add, hogy átéljük mind a veled való találkozást, tisztuljon az életünk, a szívünk, és így másképpen tudjunk egymásra figyelni. És Uram, ne csak az legyen a lényeg, hogy a rossztól szabaduljunk, hanem akarjunk belőlről tisztulni, változni, hogy akarjunk Krisztusian élni, úgy, ahogy te vezetsz, te segítesz, te mutatod nekünk az utat. Kérünk így, könyörülj mindannyiunkon, könyörülj ezen a világon, halljuk meg a te zörgetésed, lássuk meg, Uram, hogy mindaz, ami ma körülvesz minket, az is a te akaratodból van, ezáltal is keresel, zörgetsz az életünk ajtaján, és azt akarod, hogy végre rád találva változtassunk. Ne úgy éljünk tovább, mint eddig, hanem úgy, ahogy te mutatod, ahogy te vezetsz. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldott az Isten és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben, a Krisztusban. Amen.